utazhassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység lényege a közösségvállalás a minket körülvevőkkel, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Vácon, a 10 éves a Laudato Si enciklika című konferencián. Áder János a Váci Egyházmegye által rendezett katolikus társadalmi napok részeként tartott eseményen kiemelte. A közösségvállalásról, az összetartozásról, a világban való felelős jelenlétről szól Ferenc pápa Laudato Si enciklikája is, amely, mint fogalmazott, életbevágóan fontos mércét állított elénk. Az enciklika a teremtés védelmét hirdette, amely sokkal több, mint környezettudatosság, ember és környezet átfogó szövetsége, mutatott rá Áder János. Ugyanakkor a keresztény embernek a teremtés védelem nem katasztrófa turizmus, nem riogatás, nem világ végével való fenyegetőzés, mert az örömhírre alapított, abból táplálkozó egyház a környezeti válságban sem a rossz hírek hordozója, mivel nekünk van jó hírünk, van reményünk, jelentette ki. Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a videóban azt mondta, a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát, vagy nem viselni el az internetes agressziót, hanem azért, mert egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni. Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított, fogalmazott a tárca vezető. A miniszterelnök kezdeményezni fogja, hogy az antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté. Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádió műsorában mondta. Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az Antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek, mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az Antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását. A kormányfő jelezte, örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon. A barátság a politikában is számít, mondta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt. Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában felidézte, még elnök jelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni a baloldal által bevezetett büntetéseket kitöröljük a rendszerből. Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és állnak ki mellette, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mintha több kulcsos, illetve progresszív. Kiemelte, a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, a kormánypárti szavazók és a középen állók többsége azonban ezt nem akarja. De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar, jegyezte meg. A pedagógus továbbképzés megújítása hozzájárul a magyar oktatási rendszer egészének minőségi átalakulásához, mondta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Maruzsa Zoltán a megújult pedagógus továbbképzés nyitó ünnepségén elmondta, nagy munka áll mögöttük, több száz szakértő dolgozott a tananyagok megújításán, és ennek nyomán 51 ezer pedagógus továbbképzése indulhat el ebben a tanévben. Az új rendszerben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus továbbképző központja szervezi a pedagógus továbbképzési rendszer tartalmi megújítását, az egyetem nem csak a képzések tartalmi fejlesztéséért felel, hanem a képzések szervezését, lebonyolítását is koordinálja. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kevés fátyol felhő az égen. A délire forduló szél a Kisalföldön megélénkül, egy-egy helyen megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok közé melegszik. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a befejező részéhez érkeztünk, az életvédelme a fogantatásról a természetes halálig című pódiumbeszélgetésnek, amelyet a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán tartottak. A műsor második felében pedig Kiscsokajba látogatunk a község nyárbúcsúztató eseményére. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői által szervezett eseményen az előadók az életvédelem társadalmi aspektusait járták körbe. Megszólalási sorrendben Osztie Zoltán, római katolikus plébános, teológia tanárt, dr. Máté Zsuzsa történész, négy gyermekes édesanyát, és Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét hallják.
Felejtsük el, hogy az eutanázia szó azt jelenti, milyen képmutató és hazug, azt jelenti, hogy jó halál, a kegyes halál, a jó halál, benne van az eu, az a jó Evangelion, jó hír. Valóban a jó halál az, hogyha gyilkos módon avatkozunk be, akár az élet végén beavatkozunk, és beadjuk a halálos injekciót. Nem kellett volna nekünk is édesanyánknak beadatni az orvossal?
Egyébként szerintem az egyik legnehezebb téma ez. Tehát tényleg, amikor az ember a saját szeretének a szenvedését látja, a kiszolgáltatottságát látja, vagy akár ismeretlen személynek, ugye bejárt a médiát Karsai Dánielnek az esete, ami leginkább felvetette most itt a magyar társadalomban ezt a kérdést, akkor nyilván részvétet érez, tehetetlenséget érez, és hajolhat abba az irányba, hogy igen, szüntessük meg ezt a borzalmas állapotot. Viszont tényleg oda kanyarodnék vissza, és arra utalnék én is, amit Andi is mondott, hogy ha az ember mégis az életét nem ebben a földi dimenzióban tekinti, hanem abban, hiszen ebben reménykedünk szerintem mindannyian, még azok is lehet, akik ezt nem tudatosítják magukban, hogy ennek valamiféle folytatása van, akkor nem tehetjük meg azt, hogy mi oltjuk ki az életet egy tetszőleges pillanatban, hiszen lehet, hogy az üdvössége múlik az illetőnek azon, hogy éle még egy napot, öt napot. És ugye a szenvedéssel való kapcsolatunk is nyilván nagyon nehéz. Ugye az orvosok arra tesznek esküt, hogy mindenképpen ugye ne ártsanak, és hogy segítsék azt, hogy a szenvedést csillapítani lehessen. Viszont hát ott van előttünk Jézus, aki meg nem kerülte ki a szenvedést, tehát nem azt mondta, hogy akkor úgy mégse menne a keresztre. Ezt a kérdést szerintem nem lehet hit nélkül tekinteni. Tehát ha azt mondjuk, hogy nincs tovább, hanem vége a földi létben, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, zárjuk le akkor, amikor ez már abban a fázisban van, hogy emberi számítás szerint nem lehet változtatni. De ha ez a dimenzió kinyílik, ami nélkül élni nagyon nehéz lehet, akkor viszont nem tehetünk másként, mint a Jóisten kezébe adni ezt, és nyilván támogatni a lehető legjobban és legerőteljesebben azt, aki szenved. Nekem is volt ugye egyik nagymamám, aki hát gyakorlatilag megfulladt, és ott álltunk az ágya mellett a kórháznál, és a kórházban, és hát azért imádkoztunk, hogy minél hamarabb vége legyen a szenvedésének, mert kapkodta a levegőt. De ott álltunk, és imádkoztunk mellette, és én úgy gondolom, hogy ez nem volt hiába való, és ezt elmondom a gyerekeimnek is, az ő lelkükbe is ezek a jelenetek, amiken nem is voltak ott, de tovább viszik, tehát nincs hiába való szenvedés. Én úgy gondolom, hogy ez sokszor nehéz megérteni, meg aki benne van, meg aki sajnálja a szerettét, akkor az nagyon próbás élethelyzet, de mindenképpen érdemes ezt a perspektívát kinyitni, hogy nem ott van vége a halálunknál.
Nagyon fontos az a tapasztalat, amit mi lelkipásztorok szerzünk. Sok ilyet nyilván tudunk mi felsorolni, és azt nem fogom elfelejteni, erről a bizonyos dimenzióról van szó. Mennyi képmutatás, mennyi álságos hozzáállás veszi körül az ember élet ezt a fontos végső állomását itt a Földön. Család hívott engem egyszer a kórházba, hogy lássam el az édesapjukat, mert haldoklik. De hogy be ne menjek úgy, hogy papi civilbe, meg majd adnak ott egy fehér köpenyt, és akkor azt vegyem magamra, és majd úgy titokban egy keresztet rajzoljak majd a papára, és hát vigasztaljam meg őt, hogy minden rendben van. Mondtam, hogy jó, hát kérem, hogy ezt bízzák rám. Bementem, fölakasztottam a szögre a bejáratnál a köpenyt, és mondtam, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, római katolikus pap vagyok, elvégezzük-e a Szent Gyónást. Hát persze. Mennyi képmutatás, mennyi álságos hazugság veszi körül az ember életét azon az ürügyön, hogy szeretjük és meg akarjuk kímélni őt.
A legfontosabb kérdés, amit feltehetünk, és ez igaz az abortusz és az eutanázia kapcsán is, mert mindenkinek, akinek segítséget szeretnénk adni, legyen szó válságvárandós kismamáról vagy haldoklóról, hogy miben segíthetek, hogy mit szeretnél. És a legnagyobb hiba, ha nem tesszük fel ezt a kérdést, ha nem kérdezzük meg az érintetteket. És ha megkérdezzük, adott esetben most az eutanázia kapcsán a betegeket, a hozzátartozókat, az idős rokonainkat, a legtöbbször azt fogjuk hallani, hogy maradj itt velem. Mert mi ugyan azt mondjuk, hogy szeretnénk megrövidíteni a szenvedésüket és a fájdalmokat, de sokszor hagyjuk őket egyedül. Ne hagyjuk őket egyedül haldokolni. Legyünk ott velük végig, mert a társaságunkra vágynak. Arra, hogy egy ember legyen mellettük, vagy körülöttük. Arra, hogy beszélhessenek valakivel. Akkor is a fájdalmaik vannak. Egy emberre van szükségük, szeretetre. Hogy az utolsó pillanatig érezzék, hogy szeretik őket. És hogy az első pillanattól érezze az a kicsike, hogy szeretjük őt, hogy jó, hogy van. És az idős hozzátartozóink is ezt kell, hogy érezzék, hogy jó, hogy vagy. Jó, hogy vagy, hogy még mindig itt vagy, és jó, hogy itt lehetek veled, és elkísérhetlek téged még az utolsó pillanatokban is. Kérdezzük meg az idős, a beteg, a haldokló, a szenvedő embertársainkat, hogy mit tehetek érted, és meglepő válaszokat fogunk kapni. Igen, akár ezt, hogy szeretném letenni a terheimet, szeretnék meggyónni. Sokszor van, hogy egy imát kérnek. Nemrégiben hallottam egy kedves ismerősömtől, sztrókon esett át egy idős hozzátartozója. És mit kért tőle? Kicsikém, írd le nekem az Üdvözlégy Máriát és a Mi Atyánkot, mert szeretném újból megtanulni, mert elfelejtett mindent, elfelejtett beszélni, és egyetlen egy dolog volt, amit kért, két ima, hogy írja le neki. Kérdezzük meg ezeket a hozzátartozóinkat. Nagyon fontos, miért nem dönthetünk egyéni értékítéletek vagy érzelmek alapján életről és halálról? Mert olyan komor erkölcsi dilemmákkal fogunk találkozni, amit nem tudunk megoldani. Mert ha pusztán az empátia alapján akarunk dönteni életről és életről, akkor kivel leszünk empatikusak? A válságvárandós tinédzserrel, vagy a megfogant kisbabával a méhében? Ezért nem dönthetünk érzelmek alapján emberi életekről. Ezért kell azt a bizonyos morális keretrendszert szem előtt tartani mindig, hogy az élet szent a fogantatástól a természetes halálig.
Tudjuk nagyon jól, hogy sokszor nem tehetünk mást a szeretteinkért, mint hogy kezelésben részesítjük őket. Teréz anyára gondoljunk csak, aki csak annyit tett, hogy megfogta a haldokló kezét, kezelésben részesítette a kapuhoz érkezőt.
Igen, és talán az is oka ennek a kusza gondolkodásunknak, hogy rejtegetjük a halált. Tehát, hogy ugye kórházakban halnak meg döntően ma már az emberek, ugye korábbi történelmi korokban ez nem így volt, hanem, hogy úgy mondjam, az élet része volt az evilági elmúlás, és tényleg akár erre is talán érdemes figyelni. Egy másik nagymamámat jut eszembe, akihez már nem értünk oda, mikor meghalt, de úgy körülültük unokák az ágyát, a halálos ágyát, és olyan szép volt, olyan egy békés arc, egy szép kéz. De most ez lehet, hogy kicsit bizarr módon hangzik, de hogy meg kell tanuljuk ezt is megismerni és elfogadni, és a saját életünkre vetítve is ezt nem úszhatjuk meg, hogy ne gondoljuk végig, hogy mit gondolunk ezekről. És akkor még a másik része az, hogy egyébként ugye a jogi keretrendszer, amiben ez a két nagy kérdés került. Ugye itt most a mi korunkban arról van szó, hogy mind az abortuszhoz való jogot, mind pedig az eutanáziához való jogot is emberi jogként definiálják. Pont tavaly volt ugye egy, még tüntetést nem szerveztünk, de akkor sor került rá, Andi is ott volt, amikor a francia elnök, Macron elnök nőnapi ajándékba azt adta a francia nőknek, hogy alkotmányban rögzítette azt, hogy emberi jog a magzatnak életének a kioltása. Gondoljunk bele, hogy ez milyen paradoxon, hogy egy másik ember elpusztítása az emberi jog legyen. És azt mondta, hogy ő nem szeretne itt megállni, és tudjuk azt, hogy az európai döntéshozatalban is, meg az ENSZ-ben is ezek ugyanúgy napirenden lévő témák az egész világra való kivetítéssel. Ezért szerveztünk mi ilyen a helyi nagykövet asszony rezidenciája előtt egy tüntetést, hogy tehát azért ezeket a jogi kőbevéséseket, amikor azt mondjuk egyébként az élethez való jog az a legalapvetőbb, tehát az az emberi jogoknak ugye az eredője, és akkor másik emberi jogként pedig oda tesszük mellé, hogy egy másik embernek az élete kioltható. Tehát szerintem ennél jobb példája arra, hogy milyen nagy válságban van a jelenlegi nyugati gondolkodás, az kevés van, és itt nekünk muszáj sarkosan kimondani, hogy ez nem. Tehát ez megengedhetetlen, ez emberellenes. Úgyhogy, és nyilván a politika számára pedig egy életveszélyes csúszós terep. Látjuk azt, hogy választásokat lehet elveszteni ezekkel. Ugye a magyar alaptörvény is rögzíti azt, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Ettől függetlenül egyébként érvényben van ugye egy relatíve liberális szabályozás, és láttuk azt, hogy a szívhangrendelet kapcsán, ami pusztán csak arról szólt, hogy legalább a magzat ilyen módon üzenhessen magáról, hogy milyen hihetetlen ellenállás volt, és itt a nőknek a szerepét kiemelném, mert legvérmesebben a nők szoktak sajnos ebben az ügyben megnyilvánulni. Úgyhogy sok beszélgetni való van, és nagyon éles terep, tehát aki ezekbe beleáll, az hát szerintem mind a ketten kaptunk, vagy mindannyian kaptunk már ezért hideget, meleget, meg inkább olyan dolgokat, amiket itt nem is idéznék.
És akkor egy utolsó néhány mondat, még az egyik legmegrendítőbb tény a gyermeke eutanázia ügye.
Szerintem egy felelős, felvilágosult társadalom arról ismerhető meg, hogy hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal és a védtelenekkel. És a nyugati társadalmak önmagukat ugye ilyeneknek tartják, felvilágosultnak és felelősnek. És épp a nyugati társadalmakban harapózott el a leginkább az abortus és az eutanázia gyakorlata, amik kikről, hanem a legkiszolgáltatottabbakról szólnak. Milyen az a társadalom, aki a legkiszolgáltatottabb tagjairól úgy gondolkodik, mint eldobható életekről? Nem csak az emotivizmus, hanem az utilitarista szemlélet is érvényesül ebben, ami azt mondja, hogy csak akkor van értéke egy emberi életnek, ha hasznos. Ha a társadalom számára mondjuk termelékeny, ha hasznot hajt, ha nem kerül sokba az ellátása. Ez a haszonelvűség sem feltétlenül egy emberbarát gondolat. Én azt gondolom, ha már emberi jogokról beszélünk, vagy az ember értékéről, akkor érdemes megvizsgálni ezt is. Egy rövid idézetet hozok az Axioma Központ tanulmányából, az emberi méltóság védelmének axiomája a címe. Ez PDF formátumban is letölthető az Axioma oldaláról. A munkatársak nagyon alaposan körbejárták jogi szempontból, erkölcsi, morális szempontból, és megvizsgálták a nyugat-európai gyakorlatokat. Ebből idézek, ebből a tanulmányból most. Hollandiában és Belgiumban az eutanázia igénybevételét nem csak felnőttekre korlátozzák, kompetensnek ítélt halálosan beteg kiskorúak is jelentkezhetnek. Hollandiában 2002 óta az alsó korhatár 12 év, Belgiumban azonban 2014-ben minden életkori korlátozást eltöröltek, amit az orvosok 69%-a támogatott. Nem hozom a számadatokat, hogy hány kicsike vesztette el így az életét. A helyzet az, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tetszőlegesen kitolható időpont, tehát a megszületésünk időpontja és a halálunk időpontja tetszőlegesen kitolható, akkor ki és milyen szempontok alapján dönt arról, hogy meddig toljuk visszafelé vagy előre ezt a potmétert. Hogyha nem szent az élet eleje és a vége, akkor ki dönt arról, hogy ki és mikor halhat meg, és milyen szempontok alapján is. Ez az, ami ma már a nyugat-európai társadalmak gyakorlatában megmutatkozik. Itt nem találgatnunk kell, hogy mi lesz ebből, ma már tudjuk, hogy milyennek a gyakorlatnak az eredménye. Ez a bizonyos csúszós lejtő, hogy először csak halálos, súlyos fájdalomban szenvedő betegekre érvényesítették, aztán már mentális betegségeknél is, aztán először csak felnőttekre, később fiatalokra, és aztán már gyermekekre is. Ha egyszer kiengedjük ezt a szellemet a palackból, soha többé nem tudjuk visszaszuszakolni. Ezért nagyon fontos határozottan érvelnünk ebben a kérdésben.
Thank you.
Nyárbúcsúztató délután tartottak szeptember első hétvégén a Miskolc melletti Kiscsokajban. Volt főzőverseny, kézműves vásár, de színpadi produkciók is színesítették a programot. A gyermekek számára pedig különböző szórakozási lehetőségeket kínáltak a szervezők. A részletekről Bernát József, Kiscsokaj polgármestere adott tájékoztatást.
Ez a mostani délután tulajdonképpen egy hagyomány a településen. Vagy nyár végén, ugye augusztusban, vagy szeptemberben, ősz végén szoktunk tartani egy falunapi jellegű rendezvényt, és amit megváltoztatott a korábbi érához képest a történet, az az, hogy ugye augusztus utolsó hetén nagyon sokan még nyaralást vállalnak, utána az első hete ugyankor beindul az iskola, és most tulajdonképpen kényszerpályán voltunk, hogy erre a napra kellett tegyük. Aki jött, úgy hívom, hogy mutatványos, mert ugye minden ilyen gyerekeknek való eszközt hoz magával, az most élt rá, és akiket itt a három hét alatt ráadásul még tudtunk művészeti oldalról is megtalálni, nekik is az időpont volt jó, úgyhogy ezért lett ez a mai egy nyárzáró délután. Mindenek előtt ugye meg kell köszönjük a Jóistennek ezt a gondoskodást, mert elindultunk ugye egy 33 fokos meleggel, most pedig lenne egy kicsi szellőcske, kicsi boruló égbolt. A első szám ugye a gyerekműsor mindig, mert a gyerekek fölébrednek 3 órakor, akkor 4 órától valamit ki kell találni nekik, hogy ez az átmenet arra, hogy utána használják a közösségi játékokat. Ezután történt egy főzőverseny eredményhirdetés, és a továbbiakban 6 órakor egy pop-rock zenekar fog föllépni Tiszaújvárosból, majd Miskolcról egy ZZ Top kompozíciót előadó zenekar lesz a vendégünk, és 8 órától 10 óráig pedig egy DJ szolgáltatás. A kulturális dolgokat ilyen szinten tudtuk megszervezni. A gyermekműsorunk, ez egy interaktív előadás volt, szépen szóló együttesnek a műsora. Ez ugye azt jelentette, hogy népmesét dolgoztak föl, citerával megénekelve, és közben a gyerekek mozgósításával, színészi adottságokat kihasználva el is játszották ezt a történetet. Úgyhogy sikeres volt végső soron ez a műsorszám is, mert itt, hogy elszámoltam, a 60 gyerek vett részt ebben a produkcióban, és meg voltak elégedve a művészek is, mert azt mondja, hogy van úgy, hogy nincsen bátorság a gyerekekben, hogy le kellett állítani őket, hogy most már többen nem féltek be ebbe az előadásba, ti lejjetek közönség. Hogy ez a művészeti társaság elvállalta nekünk ezt a zeneszolgáltatást, ez olyan szempontból is nagy előny, hogy nekik van egy saját közönségük. Úgyhogy tulajdonképpen az eddigi időszakban, ami majd délután volt, ez kimondottan a kistokai lakosoké volt, és innentől kezdve lesz még nagyobb létszám, mert jönnek a saját hallgatók a zenekaroknak, és ez általában egy olyan 100-120 fő szokott lenni. És ha a két zenekarnál összeadjuk, akkor az 1200 fő plusz a mieinken kívül. De annak örülök, hogy az idősek ilyen jó együtt töltött időt találtak ki ebbe a dologba, mert ugye alakítottunk egy idősek klubját, és ott kimondottan ők úgy vannak, hogy zárt. Van 360 nyugdíjasunk, és nekik nehéz úgy összerakni a kulturális életüket, hogy ez mindenkinek megfeleljen, mert ugye 360-ból sokan, akik kicsit betegesek, azok már nem jönnek el, de mindig elviszi valaki a hírt, hogy milyen jó volt, és múlva is tolókocsikkal eljöttek csak, hogy részesen lehessenek. Meg segítünk elhozni mikrobusszal, úgyhogy körültekintőek vagyunk így a szépkorúak felé. Csak az a bajunk, hogy egy teljes szépkorúaknak szóló rendezvényt nem tudunk tartani, mert nincs akkora helyiségünk, ahol ez a közel 360, de 300 fő minimum beférne. És így vagyunk, hogy ez a mostani, amikor ezért csinálunk szeretett vendégséget, ahol ennivaló ital ellátást biztosítunk, mert ilyenkor vegyesen nem az kell, hogy kimondottan a nyugdíjasokra fókuszálva, ugye az teljesen más kiszolgálás kell, meg elrendezés az ülések szempontjából, sátor, egyebek, mert itt nekik ezt azt mondják, hogy megtalálják, ki akar jönni, megtalálja azt a számítást, ami neki bőven elég ebben a szolgáltatásban. A szépkorúak napjára akkor inkább szoktunk egy kis támogatást nyújtani valamilyen formában. A fiatalokkal kapcsolatban pedig az a helyzet alakult ki, hogy ugye új lakótelepek épültek a település környezetében. A foghíj beépítés és javítás is jelentős volt, mert egy generáció sajnos elhalálozott a településről, és ezeket a foghíj beépítéseket mind fiatalok vásárolták és javították. Pillanatnyilag még nagyon jól állunk a demográfia tekintetében. Iskolában 185 gyerek, ilyen még nem volt, hogy ilyen sok gyerekünk legyen, és ugye az elsősöknek mindig a legnehezebb az iskola kezdés, de ilyen szempontból szerencsések a mi gyerekeink, mivel nagy részt az óvodai csoport kerül át az első osztályba, úgyhogy kevés ismeretlen arc van, összeszokott a társaság, és így a pedagógusok is azt mondják, hogy sokkal könnyebb a összeszokott csapattal dolgozni, összeszokott gyerekekkel dolgozni, mert mindenkiről ugye már képbe vannak, hogy az óvodában mik voltak azok a kis nüanszok, amiket itt rögtön csiszolni kell az elején. Gondolunk itt a közösségi csendben tételre, mert mindig az a baj az első baj, nehéz a figyelmet lekötni. De azt mondják, hogy nagyon jók, sőt, több, hogy az első szünetben átment direkt beszélgetni. Többen megkérdezték tőlem, hogy minek nekünk iskolába járni, hát az óvoda ez nagyon jó volt. Na mondom, meglátjátok, ez még jobb lesz, mert tovább kell lépni, fejlődni kell. De ugye megtetszik látogatni bennünket minden nap, mert az óvodába én mentem állandóan, és akkor ebből megmaradt ez a jó kapcsolat a gyerekekkel.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az életvédelme fogantatásról a természetes halálig című pódiumbeszélgetés végéhez értünk, amelyet a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán tartottak meg, az adás második részében pedig Kiscsokalyba látogattunk a község nyárbúcsúztató eseményére. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Milyen az, ha a nevedet utca, könyvtár és podcast viseli? A Tittel Podcast adásának vendége Tittel Kinga volt, a Tittel Pál könyvtár névadójának leszármazottja, aki erre a kérdésre is megadta a választ. Személye, gondolatai, emlékei mellett kötetei és legújabb könyve is megismerhető a beszélgetésből. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A szőlőtermésre, a szüreti munkákra és annak dolgozóira kérték Isten áldását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatban. A kőlyüktetőn rendezett eseményen dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese úgy fogalmazott, nem használ az embernek iparkodása, ha nincsen hozzá Istennek áldása. A birtokon már múlt héten elkezdődtek a szüreti munkák a korai fajtákkal, melyeket főleg pezsgő alapnak szánnak. Az ünnepélyes esemény már hagyománynak számít, hiszen az egyetem 4 évvel ezelőtt vált katolikus intézményé, azóta pedig minden évben az egyetemi polgárok közösen kérnek áldást a szőlőtermésre, a szüreti munkákra és annak dolgozóira. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja már 3. éve tart a kínai Hubei Egyetemről érkezett orvosoknak, egyetemi oktatóknak angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat Egerben. Idén 12 résztvevő érkezett, egyetemi oktatók, orvosok, IT szakemberek, akik november végéig tanulnak egyetemünkön. A külföldi hallgatók 120 órás képzésen vesznek részt, mely tartalmaz angol nyelvi képzést, orvosi szaknyelvi képzést és tananyagfejlesztési képzést is. A program keretén belül idén is lesz lehetőségük ellátogatni a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Skill Laborjába és néhány osztályra, illetve a szakmai programokon kívül kulturális szabadidős programokon ismerhetik meg Eger és Magyarország nevezetességeit és történelmét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A Líceum kápolnájában gyűltek össze egyeztetésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatói és hallgatói szakmentorai, a tanulmányi osztály, a dékáni hivatalok és a hallgatói önkormányzat képviselői, hogy minél gördülékenyebben induljon a 2025-26-os tanév. Az eseményen dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, idén rekordszámú első éves, több mint 4000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen, akiknek kétharmada levelezős képzési formát választott. Ez nagy öröm, ugyanakkor kihívás is, hogy meg tudjunk felelni a sokféle igénynek. A rektor helyettes hangsúlyozta, fontos tisztában lenni azzal, hogy melyik feladat, melyik kérdés kihez tartozik, melyik szervezeti egység tud segítséget nyújtani. Ebben is nagy segítség a Vekker, amely tisztázza ezeket az ügyeket. Varga Csilla, az EKE tanulmányi osztályának vezetője elmondta, idén egy úgynevezett startkurzust is indítottak, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a gólyáknak az egyetemi élet kezdetét, mely hatalmas érdeklődésnek örvend, több mint 400-an jelentkeztek. Az értekezleten a hallgatók is képviseltették magukat, hiszen 35 hallgatói szakmentor is segíti a hallgatókat a beilleszkedésben, a közösségépítésben és a tanulmányügyintézésben. A hallgatói támogatói szolgáltatóközpont munkatársa is azért dolgoznak három különböző irodában, hogy akár a karriertervezésben, akár az önismeretben, akár a tanulmányi vagy a kollégiummal kapcsolatos ügyekben támogassák a hozzájuk fordulókat.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Egészen különleges módon egyébként még tittelesebb lesz ez a beszélgetés, mint általában, hiszen a vendégem Tittel Kinga, aki a könyvtárunk névadójának rokona. Szerintem vágjunk is bele. Honnan való a rokonság? Ugye nekünk ez különösen izgalmas, kiállítást is szerveztünk már erről, hogy Tittel Pál azon túl, hogy a Líceum csillagásza volt és az Egri Főegyházmegyének papja, amellett országosan is ismert volt. Milyen a leszármazottjának lenni, és hogyan kötődsz hozzá?
Először is üdvözlöm én is a hallgatókat, és én nem egyenesági, hanem oldalági leszármazottja vagyok, hiszen tudjuk, hogy Tittel Pál ő pap volt, tehát nem lett egyenesági leszármazottja, de többen voltak testvérek, és az egyik testvéri szálnak vagyok én a sarja, több generációval később természetesen. Valóban nagyon kedves ez a rokonság, mert amellett, hogy az Egri Líceumban tevékenykedett Tittel Pálról, azt is érdemes tudni, hogy ő a Gellért-hegyi csillagdának volt az igazgatója jó pár éven keresztül, az 1820-as évek második felében, egészen a haláláig, és mivel én idegenvezetőként is dolgozom, ez azért egy nagyon-nagyon kedves szál, azt biztos mindenki tudja, hogy Vörös Marti Mihály a halálakor verset is írt az emlékére, úgyhogy ezek mind-mind olyan szálak, amelyek így bennem és a családunkban, a Tittel leszármazottakban nagyon szépen összeérnek.
Azért is reménykedem én is abban, hogy sokat tudhatnak Tittel Pálról, mert könyvtárunk különböző fórumain, akár honlapján is igyekszünk ezt közzétenni, de a könyvtár névfelvételének 10. évfordulóján például erre külön is kitértünk és szenteltünk neki a kiállításnál egy részt, éppen amiatt, mert nagyon összetett személyiségnek tűnik. Ti mennyire ismeritek az ő életútját? Gondolom akkor idegenvezetőként még inkább kutattál ezután, és mennyire tartjátok számon családon belül ezt a fajta rokonságot?
Édesapám volt az, aki elkezdte ezt kutatni, és ő volt, aki beemelte így a családi történetekbe, tehát korábban én nem tudtam erről semmit. Különben nagyon érdekes, hogy ugye Tittel Pál maga is publikált, és hát nagyon tevékeny életút áll mögötte, tehát ő Gausszal jó kapcsolatokat ápolt, a matematika, a csillagászat, tudomány, ez mind-mind az ő életének a része volt. De nekem a nagyapám is, Tittel Andor, ő maga is írt, tehát én az ő nevét láttam először így nyomtatásban, és nekem ott akkor valami bekattant, ilyen 8-9-10 éves lehettem, amikor ezt először láttam. Az is nagy szó volt, amikor Pásztón, az ő szülő falujában emléktáblát avattak, és azon ott voltunk családilag édesapám, és mi hárman gyerekek, van egy fénykép is, ahol ott vagyunk, állunk az emléktábla avatásánál. Tehát ő így része a családi legendáriumnak, számon tartjuk, büszkék vagyunk rá, hálások vagyunk ennek a vonalnak, és hát külön öröm tényleg, hogy a név azért tovább is él. Nekem van egy öcsém, aki már a harmadik Tittel Andor, és neki van 4 gyereke, úgyhogy ott is megjelenik ez a név, úgyhogy ezáltal gazdagabb a család, azt gondolom.
Ez egyébként annyira izgalmas, hogy elmondod, hogy az életetekben és a te életedben is így jelent meg, milyen nagyszerű, hogy a nagyapa és aztán az édesapa, igen, alapján, de elmondhatjuk, hogy te is öregbíted ezt a nevet, hiszen hozzánk is az ünnepi könyvhét keretein belül érkeztél az újabb kötetet bemutatójára. Hogyan alakult ez? Hogyan közelítettél az íráshoz? Inspiráltak az ősök?
Igen, bennem volt mindenképpen, ahogy mondtam korábban is, nekem az nagyon nagy élmény volt, amikor nagyapámnak a nevét láttam először nyomtatásba, ő tankönyveket írt Erdélyben, tehát ott láttam a mi nevünket először így kinyomtatva, és tényleg az úgy megmaradt. Hosszú éveken át nem gondoltam rá, hogy egyszer ez majd velem is megtörténik, de amikor eljött az ideje annak, hogy az én könyvem is megjelentek, akkor azért ez ott volt benne, és ezt tudom, hogy valahol része ennek. Az első könyvem, a Mesélő Budapest, az 2016 novemberében jelent meg. Ez egy családbarát, várostörténeti olvasókönyv, vagy úti könyv, ha úgy tetszik. Nagyon nagy siker lett ez a könyv, nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt elmondhatom. Tényleg nem büszkeség, hanem inkább hála van bennem. Most már a sokadik kiadásnál tartunk, és ezt követte aztán egy zsebkönyvsorozat, aminek lett egy a Várnegyed titkai című tagja, a Dunakincsei, illetve a Kilátók és miniszobrok. És a mostani apropó az az ötödik magyarul megjelent könyvem, a Zenélő Budapest, ami inkább egy ilyen zenetörténeti, zene és várostörténeti olvasókönyv, ha úgy tetszik.
A könyvtárunkban természetesen a köteteid elérhetőek, és már dedikáltad a legújabbat, a Zenélő Budapestet is. Egy picit talán ajánljuk, hiszen megtalálhatják nálunk, de természetesen a boltokban is elérhető.
Ebben a könyvben 15 zeneszerző nyomába eredek. Haydn, Beethoven, Mahler, Wagner, Liszt, Puccini, tehát tényleg olyan nagy nevek kerültek be a kötetbe, akik jártak a fővárosban, Budán, vagy Pesten, vagy Budapesten, ugye az egyesítés után. Ami szerintem érdekessége ennek a kötetnek, hogy tényleg olyan helyszínek kerültek bele, amik már sokszor nem is léteznek, olyan színházak, esetleg olyan fogadók, olyan szállók, olyan éttermek. És ami még egy kicsi pluszt ad, az, hogy minden egyes zeneszerzőnél kikutattam a kedvenc fogásaikat, tehát hogy mit szerettek enni, mi volt a kedvenc ételük, vagy éppen mit fogyasztottak, amikor itt voltak Magyarországon. Úgyhogy itt is egy picit húsvér személyé válnak ezek a komponisták, nem csak egy fekete-fehér kétdimenziós személy, hanem tényleg megtelnek élettel, néha bizony kiderül, hogy szerettek, reményteljesen vagy reménytelenül, mit szerettek enni, mit nem szerettek, miért szerették azt, amit szerettek. Úgyhogy egy több érzékszervre ható utazásra, kalandra hívom ezzel az olvasókat, és tényleg mindenkinek ajánlom. És minden egyes zeneszerzőhöz van egy-egy zenei ajánlás is. Tehát én ezt úgy képzeltem el magamban, hogy miközben olvassuk ezt a könyvet, közben hallgatjuk azt az adott darabot az adott zeneszerzőtől.
Ugye az már kiderült, hogy a könyvekhez nem csak hogy közöd van, hiszen szerzőként is jegyzel többet is. De az olvasáshoz, könyvtárhoz milyen a viszonyod?
Nagyon szeretem a könyvtárakat. Gyerekkoromban is nagyon sokat jártam, hát jó néhány könyvet el is csentem, illetve nem vittem vissza, ezt szánom, bánom, még mindig van otthon egy-két bizonyítéka ennek az időszaknak, erre most már nagyon figyelek, hogy ne történjen meg. De a könyvírás kapcsán ugye nagyon sokat kutatok, és amellett, hogy digitális archívumokat használok, és előfizetője vagyok több online digitális archívumnak, nagyon szeretem magát a könyvtárba járást is. Pesten a Szabó Ervin könyvtárak lánca az, ami rendelkezésünkre áll, és ebből különösen közel áll hozzám a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtára, ugye a Baross utca legelején, ez egy gyönyörű épület maga, tehát annak a könyvtárszobái, a lépcsőháza, és az egésznek a hangulata egészen elképesztő. Nekem olyan kreatív energiát ad, imádom a falait, nagyon jól látni a sok embert, akik ott vannak, a fiatalokat, az időseket. Tényleg a tudásnak a temploma egy könyvtár, én azt gondolom. Sokszor szokott olyan lenni, főleg a téli hónapokban, hogy viszem a laptopomat, és akkor már ott helyben dolgozom, vagy viszem haza a könyveket. Ugye a Szabó Ervin könyvtárnak van egy Budapest történeti gyűjteménye is, ami kifejezetten a fővárossal kapcsolatos könyveket gyűjti. Hát az meg főleg hatalmas aranybánya és kincsestár nekem, tehát oda nagyon sokat megyek, hogy sok könyv nem kölcsönözhető, hanem csak helyben használható. Ezeket ott kiszoktam jegyzetelni, igyekszem ott, amennyire lehet feldolgozni, úgyhogy nagyon szeretem a könyvtárakat.
Nekünk ugye felsőoktatási könyvtárként abszolút feladatunk az oktatás, a kutatás, támogatás, de hogy ehhez kapcsolódjak, az intézménytörténet, a helytörténet abszolút fontosak, és nálunk is helyben kutathatók, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy főként a nyílt napok alkalmával, akik először térnek be ugye a Líceum épületébe, illetve a könyvtári tereinkbe is, nagyon rácsodálkoznak, hogy mennyire szép a könyvtári tér, és egyre többen egyébként pont a COVID után kezdték el megbecsülni ezt. Igen. Hogy jelen lehetnek, beülhetnek, és pont a tegnapi napon is 5-6-an leültek, és összedolgozva együtt tevékenykedtek, és a könyvtárat választották, akár a vizsgára való felkészülésre is, úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy nagyon inspiráló lehet egy könyvtári tér, és egyébként itt dolgozva is, én magam is mindig úgy körülnézek, és azt mondom, hogy haj, de jó azért itt lenni, és itt tevékenykedni.
Ez így van, és ezt még azzal egészíteném ki, hogy ott a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a központi könyvtára, ugye a Sárkányos gyerekkönyvtár, ami egy igazi gyerekparadicsom. Én a gyerekeimmel is nagyon szerettem oda menni, úgyhogy vittük őket, olvasgattak, kölcsönöztünk, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt, amikor a gyerekeimet vihettem.
Nekem is vannak ilyen emlékeim, amikor a gyerekeket biciklivel vittem ugye hátul a gyerekülésbe, és közben pedig egy hatalmas mennyiségű könyv volt elől a kosárba, és így próbáltam meg haza egyensúlyozni, de valahogy ez nekik is egy nagyon jó élmény, igen, amikor együtt megyünk, és ugye ez számunkra egészen különleges, hiszen a célunk az tényleg elsősorban az egyetem oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak a támogatása, viszont nyilvános könyvtár vagyunk, és ezt mindig hangsúlyozzuk is. Ugye Múzeumok éjszakája talán a leglátványosabb példa erre, de most már visszatérően áprilisban is mindig van egy-egy olyan kiállításunk, hogy az alsó tagozatos osztályok folyamatosan váltják egymást, és nagyon élővé válik ilyen módon is a könyvtárunk, hogy gyerekzsivaj tölti be, de ezt nem is bánjuk, mert azt gondoljuk, hogy az olvasóvá nevelés valahogy ezzel a pozitív élménnyel kezdődik.
Pontosan.
Hogy bemernek jönni, hogy úgy érzik, hogy a könyvtár az egy jó hely, úgyhogy mi is babasarokkal, játszósarokkal, gyerekkönyvekkel készülünk, mert ez fontos. Neked a gyerekkorodhoz mennyire kapcsolódik az olvasás?
Én nagyon szerettem olvasni, míg gyerek voltam. Nagyon sok könyvünk volt otthon, tehát az is fantasztikus volt, úgyhogy anyukám mindig segített, hogyha a fogalmazást kellett írni, akkor azért mindig ott volt, tudta, hogy melyik könyvet kell emelni, éppen ha mondjuk kis előadást kellett tartani. Ugye régen nem az volt, mint most, hogy a telefonban egy gombnyomással ott volt minden a kezünkben, hanem könyvekbe kellett utána nézni, azt kellett kijegyzetelni. Tehát ilyen formában is nagyon szerettem olvasni. Nagyon sokáig a Verne gyerekregényeket, pöttyös könyvek, csíkos könyvek, így indult az egész. Utcánkban, ahol laktunk, volt egy diófa, annak a tetejére szerettem felmenni, és ott ülni a lombkoronában, és nem látott engem senki, én láttam mindenkit, de volt, hogy felvittem oda a könyvet, és fönt olvastam. És az is érdekes, hogy nekem az oviban könyv volt a jelem. Úgyhogy ez is kicsit ilyen no man est omen, vagy én nem is tudom.
Egyébként annyira jó hallgatni ezt a diófás élményt, én cseresznyefán ültem. Ez annyival volt nagyszerűbb, hogy lehetett lakmározni, ugye főként május-június környékén, és hát engem is úgy kellett lekönyörögni onnan, és nagyon tudok ezzel azonosulni, mert oda felköltöztek velem játékok, aztán már könyvek, és ez valami olyan élmény, főleg így a nyár kezdetén
hát
talán.
Hát ez fantasztikus, igen.
Bíztathatunk mindenkit arra, hogy próbálja ezt ki.
Igen. Fiatalok, idősek, bárki szerintem egy jó könyvvel nyáron elheveredni, mondjuk egy ebéd utáni siesta keretében, ennél nincs jobb belealudni. Én főleg, hogyha fáradt vagyok, akkor azért sokszor belealszom, a férjem ezt mindig viccelődve figyeli, és akkor elveszi a könyvet mellőlem, teszi, hogyha fáradt vagyok, akkor ez ki is tud kapcsolni, és aztán, ahogy mondtam, bele is tudok aludni az olvasásba, de ez nem baj szerintem.
Hát nagyon nem. Folytatódhat a történet fejben. Egyébként miket olvasol?
Sajnos vagy szerencsére, mivel a munkám az állandó tanulást követel meg tőlem, nagyon sok szakirodalmat olvasok, de ez nem azt jelenti, hogy szakkönyveket, hanem gyakorlatilag mindenevő vagyok. Tehát tényleg a várostörténet, zenetörténet, életrajzoktól kezdve épülettörténetekig, angolul is, magyarul is nagyon sok cikket olvasok, és amikor nagyon fáradt vagyok és jön a tél, akkor lehet, hogy ez nem hangzik a legnemesebben, de ami engem igazán kikapcsol, azok a skandináv krimik. Azt télen a családom tudja, én olyankor elmegyek a könyvtárba, mert ezeket nem szoktam megvenni, hanem kiveszek 3-4-et, van egy-két kedvenc szerzőm, és akkor azzal én hazamegyek, és én a téli szünetben, ha lementek az ünnepek, én bekuckózok, és engem mindenki hagyjon békén, és olvasok, és alszom. Aztán ez persze nem tart sokáig, mondjuk 3-4-5 napig, tehát nem hetekről, hónapokról van szó, de ez végtelenül kikapcsol. Tehát szeretek így elmerülni az egészben, jobb, mint nézni ezeket a filmeket, ugye hosszabb és szórakoztatóbb az egész. Teljesen elfeledkezem a külvilágról, ugye ezek a skandináv krimik sokszor a télben éjszakon játszódnak, tehát ha már nincs hó körülöttünk, akkor legalább a könyvélményen keresztül ez megjelenik. A gőzölgő kávé, a kicsit ilyen szürke, borongós hangulat, vagy éppen a szikrázó hó, szóval nekem ez egy olyan műfaj, ami kikapcsol.
Itt van közben a kötet az asztalon, és összönösen arról beszélgetünk, hogy igen, bekuckózni, a könyvet kézbe fogni, a te írásaid is nyomtatásban jelennek meg. Miért fontos ez számodra?
Szeretném hinni, hogy ez egyfajta értékteremtés. Az első könyvemnek az volt a mottója, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Tehát nagyon sokszor elmegyünk külföldre, az ember máshol keresi a boldogságát, a békességét, és én azt gondolom, hogy olyan hatalmas csoda és szépség az, ami minket körülvesz, akár Egerben, vagy Budapesten, vagy kit hova helyezett az élet, a sorsa, jó Isten, hogy azt megismerni, és ezt tudni, és szeretni, szerintem ez kötelességünk. És én ezt először a gyerekeimnek kezdtem el írni, az volt bennem, amikor az első könyvemre készültem, én akkor idegenvezetőként dolgoztam, és két kisgyermek édesanyja voltam. Nagyon sokat utaztunk velük, BKV-val, villamossal, busszal, nagyon szerettek, ugye két fiam van, tehát nekik az, hogy a városban közlekedünk, az egy külön program volt, és hatalmas örömforrás. És hát ahogy mentünk a városban, jártunk, eltünk, nem tudtam elhallgattatni magamban az idegenvezetőt, tehát szórtam nekik a történeteket, a Erzsébet legenda, a Margit legenda, a hidakról, a Gellért hegyről, az Országházról, amerre éppen jártunk, és így fogalmazódott meg bennem, hogy talán érdemes lehetne erről írni egy könyvet. Először én mesekönyvet szerettem volna írni, csak aztán rájöttem, hogy egy bizonyos pontig lehet a magyar történelemről meseszerűen írni, de aztán van egy pont, ahol már meg kell jelenjenek a nevek, egy-két évszám, nem túl sok, de azt gondolom van egy pár nagyon sarkalatos évszám, úgyhogy át kellett dolgoznom végül ezt a könyvet, egy picit más műfaj lett, a meséből lett egy ilyen családi, várostörténeti úti könyv, ha úgy tetszik. Úgyhogy így indult az egész, és hát volt bennem valami olyan vágy, hogy valami földi értelemben kézzelfogható, maradandó dolgot létrehozni. Nem gondolok erről túl sokat, nem hiszem, hogy ezzel bekerülnék a halhatatlanok közé, de nekem nagyon jó érzés. Tehát az, amikor a könyv kijön a nyomdából, és megkapom az első példányokat, és a kezembe fogom, beleszagolok, belepörgetek, hát az semmilyen sem fogható. Kicsit a gyermek születéséhez hasonlít. Úgyhogy szoktam mondani, nekünk két gyerekünk van, de azért nekem van még mellette öt másik gyerekem. Persze nem ugyanazon a szinten, de mindenképpen egy fantasztikus alkotói folyamat egy könyvnek a megírása. Ugye én nem szépíró vagyok, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, tehát semmiképpen nem hasonlítanám magamat a kortárs szépirodalmi írókhoz. Én egy lelkes amatőr vagyok, és szókovácsnak szoktam magam definiálni, tehát én ugye hozott anyagból dolgozom, nem fikció, amit írok, hanem igyekszem a város történetét vagy a zene és a város történetet feldolgozni, de ahogy mondtad te is, nagyon sok forrásból dolgozom, nagyon szeretem a digitális forrásokat kutatni, az Arcanumnak a digitális adatbázisát használom, ami több mint 200 évnek az újság anyagát dolgozza fel, és hát az pedig egy semmilyen sem hasonlítható időutazás. Tehát amikor én leülök a gépelé és beírok egy évszámot, mondjuk 1856 vagy 67 vagy bármi, akkor tényleg úgy érzem, hogy elröpít engem oda ez a fantasztikus technika. Látom digitalizált formában ugyan, de látom a megsárgult újságoknak a lapjait, néha még a tépet szélét ezeknek a lapoknak, és hát olyan sztorikat olvasok, amelyek tényleg mintha leszállnának és megelevenednének a képernyőn keresztül, és tényleg azt a kétdimenziós történelmet, amit az ember először tanul, egészen élővé és testközelivé teszi. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, és ebből szeretnék valamennyit átadni a könyveken keresztül.
Mindenképpen szeretném közbeszúrni azt, hogy az Arcanum adatbázis az nálunk is előfizetett, tehát minden beiratkozott olvasónk ezt el tudja érni, ugye a távoli elérést is mindig szoktuk reklámozni, de egyébként, ha már beszéltünk a könyvtári terekről, akár így az egyetem hálózatán belül is tudják használni. Egyébként nagyon tudok ehhez kapcsolódni, én magam is mai napig értékelem azt, hogy itt a Líceum épületében lehetek, itt dolgozhatok, a bazilikára ránézve jövök be az ajtón, és nem egyszer munka után szoktam is erről beszélni így a barátaimnak, hogy 0 forintból lehet nyaralni azzal, hogy a belvárosban teszek egy sétát. És picit felfelé emelem a szemem, figyelem a házak homlokzatát, és minél többet tudunk, akár mi is a helytörténeti gyűjteményünknek köszönhetően, és a helytörténészeinknek köszönhetően megelevenedik ez az egész. Hát itt a Líceumban, főleg most az Eszterházi 300 és a Líceum 250-es évforduló, ez nagyon-nagyon jó terepet ad erre. Téged egyébként mennyire inspirált most ez az épület, hogy érkeztél?
Hát fantasztikus volt belépni ide, a hely szelleme inspirál, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ahol az ember dolgozik, az a munkakörnyezet, az inspiráló legyen számára. Ha ezt egy kicsit kitágítjuk, akkor nekem az én munkahelyem az Budapest, ugye amikor idegenvezetőként dolgozom, és pont ahogy te is mondtad, én is állandóan nézem az épületeket, ha ülök a villamoson is mindig, mondom a vendégeimnek is, hogy nézzenek föl, és néha nézzenek a lábuk elé, mert a csatorna fedelektől kezdve olyan botlókövek, vagy éppen tényleg olyan apró részletek vannak a városban, amik mindig egy újabb történetet bontanak ki, és engem is nagyon inspirál az a környezet, ahol vagyok, ahol létezem. A férjem és a fiaim is a 2-es villamos vonalán a Duna partján dolgoznak, illetve tanulnak, és hát a fiam is mondta többször, hogy a 2-es villamosról tudni kell azt, hogy a világ egyik legszebb villamos vonalának van kikiáltva, a 7. helyen szerepel, azt gondolom, hogy elég előkelő hely ez világviszonylatban. És ők is mondták, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy minden nap, ahogy mennek iskolába, az a páratlan UNESCO világörökségi helyszín, ami a Dunaparti panoráma gyakorlatilag azt terül a lábuk elé. És igen, ez egy inspiráló közeg, ezért lehetünk hálásak, ezt lehet értékelni, és ezt ismerni is kell. És azt gondolom, hogy ez meg a mi feladatunk, hogy ezt továbbadjuk és megismertessük a következő generációval. Nagyon sokat dolgozom iskolákkal is, ez a könyvek kapcsán indult el, hogy osztályokat is viszek városban kirándulni, tehát ez a légy helyben turista dolog gyakorlatilag megvalósul. Tömegközlekedéssel megyünk, egy kis közlekedés történet, az első fogaskerekű, az első villamos, a libegő, a gyerekvasút, a metróhálózat, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket naponta használunk, de nem ismerjük a történetét. És akkor persze attól függően, hogy éppen hova viszem a gyerekeket, Pesten vagy Budán, tematikusan, korosztálynak megfelelően úgy bontjuk ki ezeket a történeteket, úgyhogy ez egy nagyon szép hivatás, azt gondolom, tovább örökíteni a város szeretetét.
Amilyen lelkesedéssel te beszélsz Budapestről, Egerben ugyanezt éljük meg, és pont a tegnapi napon is volt egy beszélgetésem, amikor kiderült, hogy Egerben élek, és mondták, hogy de jó neked, és mondtam, hogy igen, tényleg jó, nem tudok mást mondani, mint hogy nagyszerű. És én is a gyermekeinket, ugye most jön a nyári szünidő, végigvittem az utcánkban, ahol kvázi nincs semmi. A házak vannak, a növények, és egy délelőttöt eltöltöttünk, amikor kisgyerekek voltak, mert megnéztük a fákat, történeteket találtam ki nekik, megfigyelni valókat. Ez szerintem nagyon jó, mikor ráirányítjuk a környezetre a figyelmüket.
Ez így van, és az is érdekes, hogy vittem úgy osztályokat, olyan diákokat, akik voltak már nagyon sok helyen külföldön, de nem voltak még fent a budai várban például. Tehát megint egy olyan dolog, hogy sokszor néha pont azt, amit készpénznek veszünk, ami ott van egy karnyújtásnyira, azzal nem élünk, és elmegyünk, és felfedezünk más távoli vidékeket, de ami a miénk, azt még nem ismerjük. Úgyhogy ez pont arra rémel, amit te is mondasz, hogy igenis ismerjük meg a szűkebb és a tágabb lakókörnyezetünket, ismerjük meg a házak, a kövek mögötti történeteket, és szerintem ez történelemből, irodalomból, mindenből egy kicsit gazdagít minket, hiszen ezek a vetületek mind összeérnek valahol.
Úgyhogy nem is mondhatok mást, mint hogy itt a nyári szünet, akár adhatunk egyfajta házi feladatot is, de szándékosan nem, inkább azt mondom, hogy használjuk ki a vakáció idejét, és az Egri várba, a minaretbe, itt a líceumi csillagvizsgálóba be lehet térni, és természetesen mindenkit várunk nagy szeretettel a Tittel Pál könyvtárba.
Líceumi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Az irányt, idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátra dől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy a zaj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a